Macy Clifton, 1919. Előhang. Ez a történet soha nem íródott volna meg, ha nem esem teherbe. Jelzem, mindig is úgy terveztem, hogy a Weston Super Mary vállalati kiránduláson fogom elveszteni a szüzességemet, ha nem is épp annak a férfinak akartam odaadni magam. Arthur Clifton is a Steelhouse Lane-en született, ahogy én. Sőt, ugyanoda jártunk iskolába, a Marywood elemibe. De mivel 2 évvel fiatalabb voltam nála, azt sem tudta, hogy a világon vagyok. Az osztályomban az összes lány beleesett, és nem csak azért, mert ő volt az iskolai futballcsapat kapitánya. Arthur az iskolában semmi érdeklődést nem mutatott irántam, de miután visszajött a nyugati frontról, ez hamarosan megváltozott. Még abban sem vagyok biztos, hogy rájötte, ki vagyok, amikor azon a bizonyos szombat estén fölkért táncolni a páléban. Az igazat megvalva, én sem ismertem rá azonnal, mert vékonyka ceruza bajuszt növesztett, és hátra volt nyalva a haja, mint Ronald Colemannek, a színésznek. Aznap este rá sem nézett más lányra, és miután eltáncoltuk az utolsó keringőt, tudtam, hogy csak idő kérdése és feleségül kér. Arthur hazafelé megfogta a kezemet, és az ajtóban meg akart csókolni. Elfordultam, hiszen Watts tisztelendő úr épp elégszer elmondta, hogy az esküvőm napjáig meg kell őriznem a tisztaságomat. Miss Monday, a kórus vezetőnk pedig figyelmeztetett, hogy a férfiak mind ugyanazt akarják, és ha megkapják, hamar lelohad az érdeklődésük. Sokszor elgondolkodtam rajta, vajon Miss Monday tapasztalatból beszélte. A következő szombaton Arthur meghívott moziba. A letört bimbókat néztük meg Lillian Giselle-lel, és én megengedtem, hogy Arthur átkarolja a vállamat, de hogy megcsókoljon, azt még mindig nem hagytam. Nem csinált belőle gondot. Az az igazság, hogy eléggé szégyellős volt. Újabb 1 hét múlva már megengedtem, hogy megcsókoljon, de amikor a blúzom alá akart nyúlni, ellögtem magamtól. Ezt csak akkor engedtem meg neki, amikor megkérte a kezemet, gyűrűt vásárolt, és Watts tisztelendő úr másodszor is kihirdette a templomban a házasságunkat. A bátyám Stan azt mondta, én vagyok az utolsó szűz az Avon folyó innenső oldalán, akit ismer, bár az a gyanúm, hogy a hódításai többségét csak kitalálta. Ezzel együtt úgy éreztem, itt az idő, és hát létezik-e jobb alkalom a vállalati kirándulásnál, ahol ott van a férfi is, akihez pár héten belül hozzámegyek. Csak hogy alig szálltunk le a buszról, Arthur és Stan indult is a legközelebbi kocsmába. Én viszont már 1 hónapja ezt a pillanatot tervezgettem, úgyhogy készen álltam, mint a kis cserkész. A móló felé lépkedtem, és már igencsak elegem volt mindenből, amikor tudatosodott bennem, hogy valaki követ. Körülnéztem, és meglepetten láttam, ki az. A férfi fölzárkózott mellém, és megkérdezte, egyedül vagyok-e. Igen, mondtam, annak biztos tudatában, hogy Arthur már a 3. korsónál tart. Amikor a popomra tette a kezét, föl kellett volna pofoznom, de több okból sem tettem. Először is eszembe jutott, hogy megvan annak az előnye, ha olyannal szeretkezem, akibe alig ha botlok bele még egyszer. És be kell vallanom azt is, hogy hízelgő volt a férfi közeledése. Mire Arthur és Stan minden bizonnyal legurította a 8. korsó sört, már be is jelentkeztünk egy a tengerparthoz közeli vendégházba. A jelek szerint speciális tarifájuk volt azon vendégek számára, akik nem akartak ott éjszakázni. Még föl sem értünk az első lépcsőfordulóba, a férfi már is megcsókolt, és miután becsukódott mögöttünk a szoba ajtaja, villám gyorsan kigombolta a blúzomat. Nyilvánvaló volt, hogy nem először csinálja. Sőt, abban is szinte biztos vagyok, hogy nem én voltam az első lány, akivel a vállalati kiránduláson jött össze. Különben honnan tudott volna a speciális tarifáról? Be kell vallanom, nem számítottam rá, hogy ilyen gyorsan vége lesz. Miután lemászott rólam, eltűntem a fürdőszobában, ő pedig az ágy végén ülve rágyújtott egy cigire. Másodszorra talán jobb lesz, gondoltam. De mire kijöttem, ő már el is tűnt. Be kell vallanom, csalódott voltam. És talán nagyobb bűntudatot éreztem volna a hűtlenségem miatt, ha Arthur nem okád le a hazaúton a buszban. Másnap Elmondtam anyámnak, mi történt, de hogy ki volt az a fickó, azt nem árultam el. Hiszen anyám még sosem találkozott vele, és nem tűnt valószínűnek, hogy valaha is megismerni. Azt mondta, tartsam a számat, mert nem akarja, hogy elmaradjon az esküvő, s ha terhes is lennék, arról nem fog tudni senki, hiszen mire bárkinek föltűnhetne, már rég házasok leszünk Arthurral. Harry Clifton, 1920-tól 1933-ig. Első fejezet. Nekem azt mondták, hogy apám a háborúban halt meg. Ha anyámat faggattam a haláláról, ő csak annyit mondott, hogy a királyi Gloucestershire-i ezrednél szolgált és harcban esett el a nyugati fronton, mindössze néhány nappal a Németországgal aláírt békeszerződés előtt. Nagyi szerint az apám bátor ember volt, és egyszer, amikor magunkra maradtunk a házban, az érdem érmeit is megmutatta. A nagyapám viszont nemigen nyilvánított véleményt semmiről, persze, mivel süket volt, mint az ágyú, talán nem is hallotta a kérdést. Rajta kívül az egyetlen férfi, akire emlékszem, Stan bácsikám, aki a reggelinél mindig az asztal főn ült. Miután elment otthonról, sokszor követtem a kikötőbe, ahol dolgozott. Nagy kaland volt minden egyes nap, amit a dokkok környékén töltöttem. Ott rakták le áruikat a messze földről érkezett teherhajók. Rist, cukrot, banánt, jutát hoztak, meg olyasmiket, amiről még nem is hallottam. És miután kiürült a hajófenék, a dokk munkások telepakolták sóval, almával, ónnal, sőt, szénnel. Azt szerettem a legkevésbé, mert egyértelműen jelezte, mit csináltam egész nap, és anyám ilyenkor igencsak bosszús lett. Hogy aztán a hajó ismét útnak induljon, ki tudja hová. Folyton segítkezni akartam Stan bácsikámnak az aznap érkezett hajó kirakodásában, de ő csak nevetett. Mindent a maga idejében, fiam, mondta ilyenkor. Én már alig vártam, de egyszer csak se szó, se beszéd, utamat állta az iskola. 6 éves koromban ugyanis beírattak a Marywood elemibe, pedig én ezt merő időpocsékolásnak tartottam, hiszen minek járnék iskolába, amikor a kikötőben úgyis megtanulok mindent, amire szükségem van. 2. nap már nem is mentem volna be, ha anyám el nem vonszol a kapuig, hogy aztán délután 4-kor értem jöjjön. Nem fogtam föl, hogy másféle jövőt szán nekem, s a terveiben nem szerepel az, hogy Stan bácsikámmal dolgozzak a kikötőben. Reggelente, miután anyám elvitt az iskolába, bókláztam egy kicsit az udvaron, amíg ő látótávolságon kívülre került, majd ellógtam a kikötőbe. Arra azért vigyáztam, hogy mire délután visszajön értem, ott álljak a kapuban. Hazafelé menet pedig elmondtam neki mindent, ami aznap történt velem az iskolában. Jó sztorikat találtam ki, de anyám hamarosan rájött, hogy amit mesélek, az tényleg nem több, mint sztori. 1-2 fiú az iskolából szintén a kikötőben lógott, de én igyekeztem tisztes távolban maradni tőlük, ugyanis nagyobbak voltak nálam, és jól eltángáltak, ha az útjukba akadtam. Szemmel kellett tartanom Mr. Hushkinst, a műszakvezetőt is, mert ha észrevette, hogy a kedvenc szavajárásával élve ott őgyelgek, egy segberúgás kíséretében elzavart és meg is fenyegetett. Ha még egyszer rajta kaplak, hogy itt őgyelek, skölyök, szólok az igazgatónak. Hushkins olykor valóban úgy döntött, hogy egyel többször látott a kelleténél, és tényleg szólt az igazgatónak, aki ilyenkor bőrszíjjal jól elvert, majd visszaküldött az osztályba. Mr. Holcomb, az osztályfőnököm, soha nem szólt senkinek, ha hiányoztam az órákról, de hát ő elég gyengekező ember volt. Anyám viszont, ha kiderült, hogy kerülöm az iskolát, sosem rejtette véka alá haragját, és megvonta tőlem a heti fél penni zseppénzemet. De hiába vágtak pofán időről időre a nagyobb fiúk, hiába vert szíjjal rendszeresen az igazgató, és hiába maradtam zseppénz nélkül, a dokkok hívószavának így sem tudtam ellenállni. A kikötőben őgyelegve egyetlen igazi barátra tettem szert, ő volt az öreg Jack Tar. Mr. Tar egy kiselejtezett vasúti kocsiban lakott a hajójavító telep végében. Stan bácsi azt mondta, ne menjek a közelébe, mert hülye, mocskos vén csavargó. Nekem nem tűnt annyira mocskosnak, legalábbis Stan bácsinál biztosan tisztább volt, és hamarosan arra is rájöttem, hogy egyáltalán nem hülye. Miután megebédeltem Stan bácsival, kaptam egy harapást a szendvicséből, meg egy kortyot a söréből, és lerághattam az almacsutkáját is, Még időben visszaértem a focira. Ez volt az egyetlen iskolai tevékenység, amelynek értelmét láttam. Úgy terveztem, ha elvégzem az iskolát, a Bristol City csapatkapitánya leszek, vagy építek egy hajót, amely bejárja az egész világot. Ha Mr. Holcomb tartotta a száját, és a munkavezető sem árult be az igazgatónak, napokig nem kaptak rajta a lógáson, és ha kerültem a szén szállító hajókat, délután 4-kor pedig ott álltam az iskola kapujában, anyám se fogott gyanút. Stan bácsikám minden második szombaton elvitt a Bristol City meccsére az Ashton Gate stadionba. Vasárnap délelőttönként pedig anyám elcipelt a Krisztus születése templomba, ez alól nem volt kibúvó. De miután Watts tisztelendő úr a végén áldást osztott, futva tettem meg az utat a sportpályáig, hogy focizhassak egyet a cimboráimmal, s az ebédről se késsek el. 7 éves koromra világosan kiderült mindenki számára, aki konyított valamicskét a futballhoz, nemhogy a Bristol City kapitánya nem leszek, még az iskolai csapatba se fogok bekerülni soha. De ugyanekkor fedeztem föl azt is, hogy az úr azért fölruházott némi tehetséggel, bár ez nem a lábaimban rejlik. Eleinte észesen vettem, hogy vasárnaponként a templomban mindenki abba hagyja az éneklést a közelemben, ha kinyitom a számat. Nem is törődtem volna vele, ha anyám nem indítványozza, hogy álljak be a kórusba. Megvető, gúnyos kacagásban törtem ki, hiszen mindenki tudta, hogy az éneklés csak lányoknak és nyápicoknak való. Kapásból elvetettem volna az ötletet, ha Watts tiszteletes nem közli, hogy a kóristáknak temetésenként 1 pennit, esküvőnként pedig 2 pennit fizetnek. Ez volt a vesztegetéssel kapcsolatos legelső élményem. De miután vonakodva elmentem a meghallgatásra, az ördög még mindig úgy látta jónak, hogy akadályt gördítsen az utamba, Miss Eleanor E. Monday személyében. Miss Monday-jel soha nem hozott volna össze a sors, ha nem ő a karvezető a Krisztus születése templomban. Alig 160 centire nőtt, és úgy nézett ki, mint akit elfúj az első szél, mégsem próbált szórakozni vele senki. Szerintem Miss Monday-től maga az ördög is rettegett volna, mert hogy Watts tisztelendő úr rettegett tőle, az biztos. Ráálltam tehát, hogy elmegyek a meghallgatásra, de csak azután, hogy anyám előre odaadta 1 havi zseppénzemet. A következő vasárnap beálltam a sorba a többi fiú közé, s vártam, hogy szólítsanak. A kóruspróbákon mindig pontosan jelensz meg, közölte szúros tekintetét rám szegezve Miss Monday. Dacosan farkas szemet néztem vele. Akkor beszélsz, ha kérdeznek? Valahogy sikerült csöndben maradnom. És az Isten tisztelet alatt végig figyelsz? Kelletlenül bólintottam. És akkor Miss Monday, az Isten áldja meg, fölkínált nekem 1 kibúvót. De a legfontosabb az, jelentette ki csípőre tett kézzel, hogy 12 héten belül írás-olvasás vizsgát kell tenned, hogy lássam, meg tudsz-e birkózni az új énekekkel, vagy egy ismeretlen zsoltárral. Örömmel töltött el, hogy már az első akadályon elbuktam. De rá kellett jönnöm, hogy Miss Eleanor E. Monday nem adja fel egy könnyen. Mit választottál ki, hogy elénekled gyermekem? Kérdezte, amikor rám került a sor. Nem választottam én semmit, feleltem. Miss Monday kinyitott egy zsoltáros könyvet, a kezembe nyomta, és leült a zongorához. Elmosolyodtam a gondolatra, hogy talán még odaérek a vasárnap délelőtti foci meccsünk 2. félidejére. Miss Monday játszani kezdett egy ismerős dallamot, és én, miután megláttam az első padban a szúrosan néző anyámat, jobbnak láttam végigcsinálni a dolgot, hadd örüljön. Minden, mi tiszta és szép, légyen kicsi vagy nagy, csodás bölcsességével, Miss Monday szája már jóval az előtt mosolyra húzódott, hogy a 4. sorhoz értem volna. Az úr alkotta azt. Mi a neved gyermekem? Kérdezte. Harry Clifton, kisasszony. Harry Clifton, hétfőn, szerdán és pénteken pontban 6-kor jelentkezel kóruspróbára. Azzal a mögöttem álló fiúhoz fordult. Következő. Megígértem anyámnak, hogy nem fogok elkésni az első kóruspróbámról, bár tudtam, hogy egyben az utolsó is lesz, hiszen Miss Monday hamar rájön majd, hogy nem tudok írni-olvasni. És valóban az utolsó lett volna, ha nem derül ki napnál világosabban mindenki számára, aki hallotta, hogy az ének hangom egészen más klasszist képvisel, mint a többi kórista fiújé. Az az igazság, hogy amint kinyitottam a számat, rögtön elhallgatott mindenki, és rajongó, sőt, áhítatos pillantások, amelyeket oly kétségbe esetten próbáltam kivívni a futballpályán most, a templomban, valósággá váltak. Miss Monday úgy tett, mintha ebből semmit sem venne észre. Miután elbocsájtott minket, nem mentem haza, hanem rohantam egészen a kikötőig, hogy megkérdezzem Mr. Tart, mit tehetnék írás-olvasás ügyben. Figyelmesen meghallgattam az öreg tanácsát, majd másnap elfoglaltam a helyemet Mr. Holcomb osztályában. A tanító bácsi nem tudta leplezni, mennyire meglepi, hogy ott lát az első padban, azon pedig, hogy életemben először odafigyeltem az órán, még jobban elcsodálkozott. Mr. Holcomb először is megtanította nekem az ABC-t, amelynek pár napon belül az összes betűjét le tudtam írni, ha nem is mindig a helyes sorrendben. Anyám délutánonként szívesen segített volna nekem, de a család többi tagjához hasonlóan ő sem tanult meg írni-olvasni. Stan bácsi is épp csak az aláírását tudta odakaparni, és bár képes volt megkülönböztetni a Will's Star cigarettát a Wildwood Brine-tól, abban szinte biztos voltam, hogy a címkét nem tudja elolvasni. Segítséget tehát tőle sem várhattam, de a zúgolódása ellenére minden kezem ügyébe eső papír fesznire leírtam az ABC-t. Stan bácsinak látszólag fel sem tűnt, hogy a klozett papírnak összetépett újságot mindig kézzel írott betűk borítják. Miután az ABC-t elsajátítottam, Mr. Holcomb megismertetett néhány egyszerű szóval. Kéz, láb, anya, apa. Ekkor kérdeztem őt először az apámról, hát ha mond valamit róla, hiszen ő mindent tudott, de Mr. Holcomb a jelek szerint értetlenül állt azelőtt, hogy ilyen kevés információm van a saját apámról. Aztán egy hét múlva fölírta nekem a táblára az első igazi négybetűs szót, azt, hogy toll. Utána pedig már ötbetűseket, táska, majd egy hatbetűset iskola. A hónap végén pedig leírtam az első mondatomat, és a cudar időben a lompos farkú, ügyes, barnás-vörös róka zsupsz izébe átlép a gacsos lábú, renyhe, jó kutyán, amelyben Mr. Holcomb szerint benne volt az ABC összes betűje. Ellenőriztem, és kiderült, hogy igazat beszélt, legalábbis majdnem. A negyed év végére helyesen le tudtam írni a kórusmű, a zsoltár, sőt még a himnusz szót is. Igaz, Mr. Holcomb folyton figyelmeztetett, hogy beszédben még mindig pongyolán fogalmazok. De aztán jött a szünidő, és én kezdtem izgulni, hogy Mr. Holcomb segítsége nélkül soha az életben nem megyek át Miss Monday szigorú vizsgáján. És talán így is lett volna, ha nem veszi át a tanító úr helyét Mr. Tár. Azon a péntek estén fél órával korábban értem oda a próbára, mert tudtam, hogy le kell tennem a második vizsgát, ha kórustag akarok maradni. Csöndben kuksoltam a kórus ülésen, és reménykedtem, hogy Miss Monday előbb valaki mást szúr ki. Az első vizsgán már átmentem még hozzá, ahogy Miss Monday fogalmazott, zeneszóval. Akkor el kellett mondanunk a mi atyánkot. Nekem ez nem okozott gondot, hiszen anyám, mióta az eszemet tudtam, minden este oda térdelt az ágyam mellé, és elismételte az ismerős szavakat, mielőtt betakart volna. Miss Monday következő vizsgája viszont sokkal szigorúbbnak ígérkezett. Addigra, mivel már két hónapja jártunk a kórusba, elvárta tőlünk, hogy hangosan fölolvassunk egy zsoltárt a többiek előtt. Én a 121. zsoltárt választottam, amelyet szintén fejből tudtam, annyiszor elénekeltem már. Tekintetem, a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem? Csak remélni tudtam, hogy engem tényleg az Úr segít. A megfelelő oldalt megtaláltam a zsoltáros könyvben, hiszen immár el tudtam számolni 100-ig, de féltem, hogy Miss Mondaynek feltűnik, hogy képtelen vagyok sorról sorra követni a strófákat. De ha észre is vette, jól titkolta, hiszen újabb egy hónapig a kórus tagja maradhattam. Két másik mákvirág viszont, Miss Monday ezt szót használta, de én nem tudtam, mit jelent, amíg másnap meg nem kérdeztem Mr. Holcomb-tól. Száműzetett a gyülekezet padsoraiba. Amikor eljött a harmadik, legvégső vizsga ideje, én készen álltam. Miss Monday arra kérte a kórus megmaradt tagjait, hogy írjuk le helyes sorrendben a 10 parancsolatot úgy, hogy nem nézzünk bele a kivonulás könyvébe. A karvezetőnő szemet hunyt a fölött, hogy a lopást a gyilkosság elé helyeztem, továbbá nem tudtam helyesen leírni a házasságtörés szót, arról pedig végképp fogalmam sem volt, hogy mit jelent. Csak akkor döbbentem rá, hogy milyen kivételesen szép lehet az én hangom, amikor két másik mákvirág ennél kisebb hibáért is azonnali hatállyal repült a kórusból. Advent első vasárnapján Miss Monday bejelentette, hogy kiválasztott három új fiú szopránt, avagy kis angyalt, ahogy Watts tisztelendő úr szokott nevezni minket, és ők tagjai lehetnek a kórusnak, a többiek viszont elutasítattak olyan megbocsáthatatlan bűnök miatt, mint a prédikáció alatti fecserészés, cukorka szopogtatás, illetve két fiú esetében játék a Nanz Dimitz alatt. A következő vasárnap hosszú, kék, fodros gallérú talárt öltöttem magamra, és egyedül az én nyakamban lehetett bronz szűzanya medál, hogy mindenki lássa, engem választottak ki szoprán szólistának. Büszkén viseltem volna a medált egész úton hazafelé, sőt, még másnap az iskolában is hadd lássák a fiúk, de Miss Monday az Isten tisztelet végén mindig visszakérte. Vasárnaponként utazást tettem egy másik világban, de féltem, hogy ez a mámoros állapot nem fog örökké tartani.